hogyha utazol, mi az, amire, amit te magad viszel, és egyébként van-e akkor ilyen tanácsod, hogy, hogy ezt mások is, ezt az ötöt legalább vigyék magukkal?
Köszönöm a kérdést. Egyébként itt már említettem, hogy az első utazásnál az ember megtanulja a saját bőrén, hogy 10 dollárral több legyen a költségvetésed, és 10 kilóval kevesebb legyen a cuccod. Ami azt jelenti, hogy tényleg minimalizálni kell a súlyt, mert azt te viszed. Most én nem akarok bemenni az egészen olyan elvakult hoboknál, akik a fogkefét eltörik. Tehát azért az durva. De én úgy gondolom, hogy nem 5, hanem csak 3 fontos dolog van egy hátizsákos utazónak, az minden más az luxus. A egyik az útlevél, a bankkártya és az óvszer. Ez a 3, minden más luxus. Majd én elintézem azt, ez az én dolgom. De minden más luxus.
Értem, tehát hogy a luxus, luxuson kívül akkor ezek a fontosak. Picit már bele is vágtál abba, hogy mit tanácsolsz valakinek, ha készülne ilyen utazásra, hogyan kell erre felkészülni, tehát hogy pénz, útvonal, biztonság, tényleg egy kezdő utazó, hogyan csapjon ebbe bele?
Hát semmiféleképpen ne kövessen magyar utazó influencereket, mert hogyha zsákutcába akar jutni, csak akkor. De hogyha el is akar jutni egy másik országba, másik kontinensre, akkor azért kell csak őket nézni, hogy na, így nem szabad. Legyen önbizalma, minél korábban kell elkezdeni. Tehát amit mondtam előbb, hogy a fesztiválozással lehet összehasonlítani. A fesztiválozást el lehet kezdeni 35 évesen, de az már nem ugyanaz, mint amikor az ember 18-19 évesen. Tehát kicsit majd, ezt lehet, hogy ki tudjuk fejteni bővebben is, én úgy gondolom, hogy aki 18-23 éves korába kezdi el, ott van egy 5 éves, mindenkinek átélt időszaka, akkor az egészen más, mint a 23-28 év, meg a 28 és a 32-33, tehát ugye az első időszakban ugye a testnedvekről szól, sírás, könyv, büfi, izé-hozé. Utána ezt csináltuk mindenki, csak ugye itt a Zöld Pardonban, vagy nem tudom még milyen helyek voltak, vagy az ilyen klubban, meg olyan klubban, de mondjuk egy 23-28 éves, aki már majdnem befejezte, vagy befejezte az egyetemet, az ugye átgondolja, hogy azért nem megyek el egy másik kontinensre, hogy nem emlékezzek rá. És akkor egy kicsit ugye komolyabban veszi az egészet, akkor ugye befejezte az iskolát, de még nem akarja elkezdeni a karrierjét. Lehet, hogy már volt egy vagy két tartósabb kapcsolata, hogy egy kicsit akkor még élni szeretnék, és meglátjuk, hogy mi történik, és majd hát ennek találom a nagy őt. Ugye ez egy másik motiváció 23-28 évesen, és 28-32-33, hogy a munkavilága se tetszik, a nő se jött össze, vagy a férfi, és akkor most akkor élvezzük azt, hogy ott lehetek szabadon, egyedül, egy másikkal, de nem magányosan. Mert ugye a hátizsákos utazás nem arról szól, hogy én egyedül vagyok egy hátizsákkal, hanem abban a helyzetben vagyok, hogy azokkal vagyok, akikkel jól érzem magam. Azokkal beszélek, akikkel szeretnék beszélni, és ez egy fejlődés, akárhogy is nézzük. És ez az időbeliség, amit szerintem ezt tudomásul kell venni, hogy minél korábban elkezdi az ember, tehát ezt tudom javasolni, annál jobb. Mert hogyha hibázol is 19-20 évesen, akkor 20 évesen hibáztál, és nem 30 évesen, vagy 25 évesen. És mindenki beleszel ad, ahogy mondtam én is, hogy csak a tapasztalat fogja megtanítani, hogy az a 10 kiló, az sok. Az az 5 kiló, sok. Tehát a 25 kilóból egy év Latin-Amerikából én csináltam 7 kilót Dél-Kelet-Ázsiába, és egyébként csak egy zseblámpát vittem, nem volt telefon, laptop, semmi nem vittem, egy digitális detoxot csináltam fél éven keresztül, hogy az ember a szabadságát, hogy engem ne mérgezzenek, majd én felhívom őt, engem ne hívogassanak. 95% a telefonhívásoknak idegesítő, nem szeretlek, adják kölcsön, ne gyere, nem jövök, tehát tök mindegy, nekem ilyen hívásaim vannak, úgyhogy ha már kontrollálni kell, akkor hogy kontrolláljam, hogy az egész az, hogy digitális detoxot hajtottam végre. Tehát a legfontosabb, minél korábban el kell kezdeni, és hogyha hibáznak, az nem a világ vége, hanem egy olyan tapasztalat, amiből lehet tanulni. Nem, tehát a legegyszerűbb Dél-Kelet-Ázsia az egy jó kijárt útvonal, ott is vannak, a kijárt útvonalon is vannak járatlan helyek, helyszínek, ahol 10 kilométeres partszakaszon egyedül vagy a társával van az ember, ami nem egy rossz dolog. Össze kell pakolni a cuccokat és el kell menni, mielőtt még összesűrűsödik az élet. Akkor még élnek a szülők, úgyis csak őket érdeklik a fényképek. 40 évesen már nem igen élnek az embernek a szülei. Nem lesz kinek mutogatni. Aki nem volt ott, az nem tudja értékelni, hogy kő, fa, kék ég. Tehát most érted, tehát ők, és akkor már az 5.-10. fénykép, amit, hát ott csokolt meg a Lüsszi. Jó csaj. Tehát nem jön ki, de mondjuk egy szülőt az még érdekel, tehát ugye ez egy másik fontos, hogy minél korábban, hogy még legyen kivel úgy megosztani, meg hát büszkeséggel töltsék, ahogy hát azért nem csak rossz dolgokat tettünk. Úgyhogy ez a legfontosabb, hogy el kell indulni minél korábban. És minél annál korábban fejezi be az ember, és akkor lehet iskolája, 5 milliós üzlete, családja, tehát ugye ez nem egy élethossziglanig tartó, ez kb. Egy 10-12-15 éves periódus. Tehát minél fiatalabban, és utána már lehet családot alapítani, tehát 4 gyerek azzal már nem fog utazni a gyerek, vagy egy 5 milliós havi dollár üzletet sem hagynak ott az emberek.
Ha már így a pénzek hangoztak el, összegek, akkor ki tudod emelni azokat az országokat, ahol a legolcsóbb a létezés, tehát ahol a legjobban kijössz ebből a 10-20 dollárból, meg amit egyébként érdemes elkerülni, mert hogy nagyon drága. Téged egyébként ezzel a hátizsákos módszerrel drága országokban is lehet utazni? Ez már egy ilyen plusz kérdés.
Hát én azért végigmentem a 66-os útra az Egyesült Államokban, ott volt egy 104 napos út, eljutottam Hawaii-ra, és én szeretem a rulettet, a rulett is szeret engem, fekete 20-as, hello. Tehát végül is, ha az összes pénzt, ami az asztalon volt, rátettem volna Vegasban az utolsó gurításomra, akkor nem csak Hawaii-t tudtam volna megnyerni, hanem az egész 104 napos utat. De egyébként lett egy diplomám, akármennyire is nem hiszitek el, és az két helyi kaszinónak köszönhetem, úgyhogy nincsen diákhitelem, a buli, a szállás, a kocsi, az Intercity-vel eljutni oda, a vendéglői kaja, az mind az a két kaszinó által. Tehát vannak drágább helyek, de a drágább helyek sem kötelezően drágábbak annyival. Itt a saját szervezés, ahogy mondtam, az országnak úgy általában minden országnak, tehát Magyarországon is, hogyha megnézzük az átlag fizetésnek a kétszerese, azzal már el lehet egy hónapra dekázgatni egy utazónak is, hogyha ugye van 19 megye plusz a főváros, minden helyen csak két napot vagyunk, az már másfél hónap. És lehet, hogy Hajdú megyére két nap nem elég, Budapestre két nap nem elég, de csak az, hogy milyen nagy a világ, és ez 93.000 négyzetkilométerre nem elég, másfél hónap, akkor most Peru, Kanada, Ausztrália, stb. Az mégsem így van. Általában ugye az olcsóbb országoknak jó a költségvetése, tehát ugye általában 20-25 dollár az régebben az teljesen jó volt, három arab pillér van, tehát a étkezés, ital, enni, inni, tehát a buli az nincs benne, szállás és a programok. És a közlekedés. Tehát a programok, tehát az, hogy ha ott vagyok és a szálláson ülök, és nézek ki a fejemből, az nem utazás. És nagyon sokan ezt összetévesztik, és nagyon sokan csinálják ezt. Ha ott van egy nemzeti park, megnézzük. Ha ott van egy világörökség, megnézzük. Időnk van. És amikor úgy kb. Chileben voltam, itt a latin-amerikai utamnál, akkor így valahogy így találkoztam egy anyukával, meg a lányával, Görögországból, és mondták, hogy el tudom olvasni. Mondom, igen, az egy, mit tudom, milyen múzeum, egy épület, ami egyébként lehet, hogy amik itt vannak, hogy orvos, vagy második emeleten kettes gomba masszázs, És a végén kiderült, hogy egy múzeum. De nem is látszott annak, és bementem, és nagyon jól éreztem magamat, mert hogy Patagónia, Tűzföld viszonyában ilyen elmúlt pár száz év, sőt pár ezer évről volt szó, amit ha két lány meg se szólít, elmentem volna mellette, és például azt tanultam meg, hogy azóta, hogyha van időm, lehetőségem, és van egy múzeum, akkor bemegyek. Tehát az a legegyszerűbb módja egy könyvnek az elolvasására, hogyha egy fél órát, órát, két órát ott van az ember, az kb. Olyan, mint egy könyvet elolvastál volna. És ez is egy kötelező tapasztalatszerzés, ami egyszerű, élvezetes.
Hogyan lehet hosszú távon fönntartani a motivációt és a pénzügyi hátteret is? Tehát ha valaki elmegy és nem tudom, tényleg egy fél évet vagy egy évet összehoz, az azt most nagyjából el tudom képzelni, de hogyha ezt ilyen szinte életstílusszerűen és több éven keresztül valaki fenntartja, akkor mik a titkai ennek, hogyan, honnan lesz pénzed rá, és hogyan tartod fent, hogy ne ígél ki, hogy ne az legyen, hogy ez már a századik múzeum, és elfelejtettem az utolsó 90-et.
Hát azért ez inkább olaj a tűzre minden egyes nap, minden egyes múzeum, tehát nem kiégsz, hanem lángolsz, és megcsapod a többit, és gyújtogatsz, és piromániás teszel. A anyagi helyzet, tehát nekem ez a másfél éves út, amit egyébként csak egy 5 hónapos Dél-Amerikának terveztem, és lett 550 négy jó nap, 3 napos magyarországi, meg 4 napos londoni átszállással, és utána folytattam Fülöp-szigeteken, az egy Suzuki árába került. Ami soknak tűnik, tehát hány embernek van Suzuki-ja, és hány ember ment el másfél évre utazni? Tehát most mi a fontos? Jó, a meg nem szerzett hasznot, tehát annyi pénzt költöttem, most az, hogy mennyi pénzt nem szereztem meg, legyen még egyszer, most akkor 2 Suzuki ára tegyük föl. De hát most valaki beállítanak ide egy Suzuki-ra, és akkor lehet, hogy megtelt volna a hely. Tehát inkább kevés oroszlán, mint sok nyúl. Úgyhogy ez nem sok pénz. A másik az, hogy dolgozni nem szabad. Tehát a digitális nomádok, tehát ott hiába mennek el egy trópusi országba, 12, 14, 16, 18 órákat dolgoznak. Ott nem fogsz, én még nem láttam olyan digitális nomádot, aki járta is volna a világot. Ők fél évente felraknak egy olyan videót, hogy jaj, a töltőm elromlott, de azért, hogy nektek tudjak posztolni, most elmegyek és veszek, szerzek Nicaraguában egy töltőt. Tehát ebben ez nem utazás, hanem vásárlás. A pénzügyi részt, a legfontosabb az, hogy dolgozni nem szabad, sőt, ami a munkáról se szoktunk beszélni. Tehát a lányok, akikkel mondjuk voltak utitársaim, vagy fiú, tehát volt az, hogy 3-4 hétig együtt utaztunk, és olyan 2-3 hét után terelődött arra, hogy te egyébként mivel foglalkozol otthon. Itt Magyarországon az első kérdés az, hogy hol laksz, mennyit keresel, mit dolgozol, ami egyébként én is meg szoktam kérdezni, de ott kint az egy olyan helyzet, hogy ezt nem kérdezzük meg, mert vannak fontosabb dolgok ennél.
Mit adott neked az utazás emberileg, ami semmi más nem tudott volna? Tehát, hogy akár emberileg mit fejlődtél, miben lettél más, mit adott?
Hát volt honnan fejlődni, az biztos. Tehát nem tudom, tehát a tapasztalatot adott mindenféleképpen, olyan önbizalmat, amit belemegyünk éles helyzetekbe, önbizalomtelve, tehát nem azért, mert én mazoista vagyok és fájdalmat akarok, hanem én erre képes vagyok. Tehát ugye az egyik legjobb példa volt az, hogy pont kim voltam Dél-Amerikában, amikor Eduardo Roger Flores kivégezték a fiúkát, meg az írsrácot, Tóás előtt letartóztatták, és én voltam az első ember, aki meglátogatta Tóásot a Bolíviában, La Pazban, a San Pedros börtönben. És ugye, azt hiszem a DiCaprio-nak volt egy filmje, hogy oda könnyű bejutni, látogatóként is, de kifele az nem biztos, mert ugye oda mennek, megmotoznak, beraknak a katonák egy kis kábítószert a zsebedbe, sose jössz ki onnan. És, de én úgy éreztem, hogy ilyeneket szoktunk csinálni, tehát hogyha az ember, tehát nem csak én, mások is, hogy nem csak írok egy posztot, és annak elmegy a hangsúly, hanem oda megyünk is. És tehát az a bátorság, önbizalom, tehát hogyha ő érte kiállok, amolta kiállok, értem is kiálltak, akkor ez egy ilyen egyfajta körforgalom. De ugye pont erről beszéltem, hogy a szabadságnak a csúcs helyzete, ugye amikor mindenki tényleg egyenlő, mert egy szinten, egy szálláson vagyunk, hiába egyébként sokkal gazdagabbak, sokkal jobb családi háttérre rendelkeznek, de ott ugye az egyenlőség van, de ez a szabadságnak az egyik másik alapillére, az egyenlőség, meg a szabadság. Úgyhogy ez ennek az értékelése.
Egyébként magyarokkal mennyire lehet találkozni? Tehát mennyire tudták az emberek, hogy mi ez a Magyarország, kik ezek a magyarok, mennyire kellett magyarázni, ha érted, és mennyire hozott össze a sors a Tuásó elődön kívül más magyarokkal?
Igen, tehát azért vannak magyarok külföldön is, tehát ugye Puskás Ferenc a legfontosabb ember, egyébként pont a San Pedro börtönének az igazgatójával mentünk be, egyébként egy konzul által segített magyar hölgyeltnekvel, és a Puskás Ferenc miatt. Hát mondom, a Tóással is honvéd szurkoló, én is honvéd szurkoló vagyok, azért megyek meglátogatni, és akkor tudja a Puskás. Puskás, akkor elkezdtünk a Puskásról beszélni, és utána a börtönőr, nem a börtönőr, hanem a börtön igazgató, az ugye mindig ott követett minket, de először ugye megijedtem, hogy majd leadja a jelet, hogy akkor rakjátok be, de pont ugye azért ment oda, hogy azt nézze, hogy a kis katona nem rakja be a kis drogot, vagy bármit a zsebembe. És egyébként az, hogy ennek mi volt a konkrét eredménye, másnap Tóás Ödöt átrakták egy biztonságos körletbe. Tehát a Puskás Ferencnek hála. De azon a másfél éves, vagy egy éves latin-amerikai úton, hát azt hiszem 11 magyarral találkoztam, még pont azt számoltam is, hogy a kezdőcsapat megvan, de nincsenek cserejátékosok. Úgyhogy az sérülés nélkül és kiállítás nélkül kell végigjátszani így össze-vissza. Aztán volt egy ilyen 4-5 fős, ilyen kájtos csapat magyar, olyan új gazdagék ott Nicaraguában. De amúgy néhányal persze találkoztam.
Hogy látod a hátizsákos utazás jövőjét? Tehát, hogy mennyire követed ezt, hogy mennyire utazol még most is aktívan, tervezel-e egyébként, de hogy mi változott itt az elmúlt 20 évben?
Igen, tehát 2007-2008-ban azért egy nemzetközi trendé alakult át, tehát ugye betörtek a fapados légitársaságok, amik nem csak kontinensen belül, hanem kontinensen túlra is szállítanak utazókat. Lerövidültek a távolságok, tehát végül is egy átlagos nyugati fizetésből szinte a világ bármelyik pontjára el lehet jutni 24 órán belül. Tehát hogyha egy heti fizetést nézünk Ausztriában, Angliában, Svédországban, Kanadában, az keresel annyi pénzt, hogy bármelyik pontra el tudsz jutni egy hét alatt. Tehát régebben, még 20 évvel ezelőtt, ha Londonba akartunk menni, az majdnem ilyen 4-5 hónapi átlagfizetés volt egy repülőjegy. Hogyha emlékszünk, hogy 60 ezer forint volt a... Én vettem 63 ezer forintért repülőjegyet Londonba, amikor 30 ezer forint volt a fizetés Magyarországon. Tehát ugye ez egy óriási dolog. Amit észre lehet venni, hogy egyre fiatalabbak az emberek, tehát ugye ez a 23-18, ez már megy egyre lejjebb, tehát ugye minél legyenek túl, minél hamarabb legyenek túl rajta, illetve az, hogy a hátizsákok is egyre kisebbek. Tehát egyre fiatalabbak, egyre kisebbek, és egyre hosszabb időre mennek az emberek. Tehát nem egy hónapra, három hónapra, hanem inkább próbálnak 6 hónapra. Ugye egyébként Magyarországon is megvan a lehetőség a magyaroknak, hogy hiszem 350 fiatal elmet Ausztráliába és Új-Zélandra egy évre munkavállalási vízummal, és akkor tegyük fel, hogy 4 hónapot dolgoznak ott, annyi pénzt összeszednek, meg annyi angol tudást, meg önbizalma, hogy abból egy másfél-két hónapot utazgatnak Ausztráliában, meg Új-Zélandon, és utána egy fél évet Dél-Kelet-Ázsiába is hazajönnek. És igazából egy év eltelt, angoljuk jobb lett, világot láttak, dolgoztak egy másik kontinensen, és igazából egy harmadik kontinensen keresztül is visszajöttek. Tehát ez minden, tehát ugye egy egyetemi diplomát is minél hamarabb elvégez az ember, annál jobb. Az utazás is pont ilyen dolog, hogy ez a tapasztalat minél hamarabb megszerzi az ember, annál több helyzetbe tudja használni a jövőben.
Egyébként ez most csak egy ilyen hozzáadott kérdés, de hogy azért nem 18 évesek vagyunk itt a teremben. Lehet utazni 40, 50, 60 fölött is ilyen módon, tehát ilyen hátizsákosan? Tehát hogy mennyiben más egy 50-esnek a hátizsákos utazása, mint egy 20 évesnek?
Igen, tehát ahogy mondtam, hogy ez 2007-2008 óta az egy trend, és ugye ahogy én is ugye már kiöregettem abból a fiatal generációból, amiket ugye felsoroltam pár perccel ezelőtt. Egyébként nagyon sok hostelben nem engedik be a 40 évesnél idősebbeket.
Miért?
Nem tudom, tehát például voltam Brüsszelben, és mondom, de csak átutazóban, hogy egy éjszakát akartam ott lenni, és mondom, megnézem, hogy milyen egy brüsszeli, az európai, tehát nekem ez egy kaland, és általában, hogyha az nem jön össze, akkor majd kiveszek egy bookingon, vagy bárhol egy olcsó helyet, de ugye én is már kezdek öregedni, de nem, tehát 40 év fölött nem, sok helyen nem látják szívesen, ugye más, nekem már nem fogok változni, blablabla, blablabla. Lehet, csinálják ki is, és találkoztam is egy angol bácsival Borneon, egy hajón utaztunk, hát ő volt majdnem 70 éves, ő már az 50-es évek végén, tehát nem az ő 50-es évek végein, hanem 1950-es, amikor mi forradalmoztunk a ruszkik ellen, ő csinált már egy hátizsákos utazást Marokkóba a barátjával, tizenvalahány évesen, és az volt a terv, hogy először elmennek északra Skóciáig, mert ugye Angliában Észak-Anglia, meg Skócia, az kb. Mint Magyarországon Kelet-Magyarország, hogy elmegyek Borsodba, hogyha azt túlélem, akkor valószínűleg Fejér megyébe is megállom a helyem. És ugye ott a Skócia, meg Észak-Anglia, az Borsod, Ózd, teljesen ugyanaz. És akkor az volt a zseniális ötletük, hogy felmennek Skóciába, és visszajönnek. És arra volt 30 fontjuk, és egy hetük. És hogyha ezt meg tudják csinálni, tehát akkor 30 font az ugye más tért, mint most, akkor megcsinálják azt, hogy elmennek 3 hónap alatt Marokkóba, 300 fontból és vissza. És ez megvalósult, és csinálta, és ő utána ilyen vendéglőket vett át. 2-3 év alatt feltuningolta őket, ugye eladta a bérleti jogot, úgyhogy már föltuningolt, aztán ment utazni, és hát sajnos politikai okokból összevesztünk a Facebookon, remélem még él, de hát ő azt hiszem, én kitalálta 65 évese, hogy ő már csak utazni akar. És akkor a legutolsó posztja, amikor így beszélgettünk, hogy ő Szudánba akar piramisokat nézni, mert ott azt hiszem több piramis van, mint Egyiptomba, és hogyha bemegy a sivatagba 4 napra, akkor mennyi vizet vigyen. De ő nem bír el annyi vizet. Tehát ő amennyi vizet, tehát ezt kéne valahogy kitalálni, és ő nem bízik a helyiekbe. Tehát ugye ezt találtuk ki, hogy hát akkor megiszod a pisilet. Jó, akkor megiszom. Tehát végülis ennyi, és mondom, tehát ő már a 70 éves elmúlt. Tehát lehet, de hát ugye itt az a fontos, hogy az ember utazzon. Tehát el lehet menni 35-40 évesen is fesztiválra, de egészen más az, aki már a 20 éves korában is volt fesztiválon, és 10 évvel később megy el újra, mint az, aki még nem volt fesztiválon, mert ugye én ismerem ezt az érzést, hogy én vagyok az elefánt a porcelánboltba. Most valószínűleg egy olyan utazó, aki 40 éves korában akar elmenni utazni, úgyhogy előtte még nem mert kilépni a komfortzónájából, akkor sok kellemetlenség fogja érni. Tehát ugye lehet nézni ezt a sok Indonéziába, Tajföldön, Spanyolországba kitelepült félbűnöző, szürkezónás magyarokat, hogy veszünk ingatlan, leszünk a túraizé, leszek a izé. Ezek mind olyanok, hogy nem szabad velük foglalkozni, mert ugye a másiknak a tapasztalatlanságát, tudatlanságát használják ki, és visszajönnek vele. Tehát, de egyébként megoldható, de ez, tehát én tudnék segíteni sokaknak, de azt be kell mutatkoznunk egymásnak, és akkor úgy tudok javasolni.
Szuper, szuper, köszi. Volt olyan hely, ahova soha többet nem mennél vissza? Ami valami csalódás volt, vagy borzasztó, vagy rossz?
Hát a Ferencvárosnak az Üllői úti majomketrece, tehát én azt mindig hátadszik a borsom, amikor oda kell menni. De nem azért, mert olyan félelmetes, hanem hogy szörnyű. De hogy ilyen kellemetlen érzésekkel. Hát nem tudom, tehát ugye volt a motorbalesetem Kambodzsába, amikor már egy kicsit fel tudtam emelni a kezem, ugyanúgy motoroztam. Tehát ha az van megírva, hogy menni kell, akkor menni kell. De viszont az egy másik tanulópénz, hogy az ember nem azt nézi, hogy mi az, ami engem érdekel, hanem mi az, amit ott kapok. És úgy általában, amikor ilyen Isten háta mögötti településen megyek át, ahol víz nincsen, csak mindenféle cukros üdítőital a nagy cégektől, és nem volt ivóvíz, de ott az emberek mégis ott élnek, abba a kis faluba, Isten háta mögött, Guatemalában vagy bárhol, és ők ott élnek, és megtalálták a boldogságot, és mégsem mennek el. Tehát, hogyha ő nekik az jó, akkor nekem is biztos van valami, amit tud nekem nyújtani. És tehát ugye ez egy olyan nyitottság a világra, hogy nem én vagyok a fontos, tehát most ennek is a találkozónak nem én vagyok a fontos, vagy nem effektív sztorikat mesélek, hanem úgy próbálom felkelteni az érdeklődést az iránt, hogy kelj fel és járj. Pakold össze a cuccodat, menj el, legyen tapasztalatod, és meséld el, hogy milyen tapasztalatod lett.
Az inverze ennek a kérdésnek, hogy volt-e olyan hely, ahol viszont szíved szerint ott maradtál volna sokkal hosszabb időre, vagy visszavágysz most is, és akkor ez miért, melyik az?
Igen, ez többször volt, hogy én még itt maradnék. És szerencsére volt egy utitársam, aki úgy volt, hogy eljött az első utitársam, de sajnos megbetegedett a felesége, aki egy hónap múlva szül, és lemondta. És ővele mentünk el először Dél-Kelet-Ázsiába 2004-ben, egy 80 napos útra, és ő egy hónapig volt az utitársam, a többit meg másokkal, máshogyan vagy magammal fejeztem neki, egy hónapja volt jó. És akkor olyan 2-3 hét után volt a Kaosok Nemzeti Park, ami egy nemzeti park, dzsungel. Nem a tengerpartról beszélünk, nem a romok, hanem csak a természet, és akkor ott beszéltünk, hogy mi maradjunk. Tehát tényleg az jó túrák voltak, veszélyes volt, de szép volt, gyönyörű volt, vízesés volt, volt, hogy ki volt száradva a vízesés, volt, hogy mély volt a víz, tehát tényleg az a természeti gyönyörűség, amit össze lehet kapni egy trópusi országtól, az így összesűrűsödött. Jól éreztük magunkat, jók voltak a szomszédok, utitársakkal találkoztunk, tehát így más országokból, és hogy hívják, maradjunk itt. És akkor ezt megbeszéltük, tehát ez az utamnak, tehát az első komolyabb utamnak az első 2-3 hetében ezen túl lettünk, ez egy jó kérdés egyébként, hogy mi van, hogyha itt maradunk. És akkor jó, de emlékszel, hogy Phuketten is ezt mondtad, Krabiba is ezt mondtuk, a Kopanyán is ezt mondtuk, a Bangkokban is ezt mondtuk, Kambodzsában is, hogy még maradjunk, de menni kell, mert utána a következő helyen vár minket egy új kaland és új élmény. És ez sok helyen előfordult, és talán, ha visszatudnám csinálni, akkor ugye mindent fordítva csinálnék, akkor biztos lenne egy 3-4 helyszín, ahol ott maradtam volna legalább 3-6 hónapra egy helyben, hogy mi történik. Ez egyébként Európában Braga, az Portugáliának északi része, Porto felett, Porto és Guimarães között. Kolumbiában Medellín, ahol Escobarék tevékenykedtek. Tehát ott is olyan örömmel találkoztam. Illetve voltak ilyen sok kis átszállás, amit azt hittem, hogy csak egy busz szállok át, és közben elment a busz, beragadtam, és ott maradtam vagy 2-3 napot. És ugye ott is megtaláltam azt a boldogságot, hogy igazából nincs itt semmi, de jó, hogy mi van, hogy egy hetet maradok. Tehát sajnos ez kimaradt, mert ugye általában 2-3 naponta váltani kell. Jó, vannak ilyen kivételek, mondjuk Rio de Janeiro, vagy Buenos Aires, Bogota, tehát ilyen nagyobb városok, amikor az ember 1 hét, 10 nap, 12 nap, 14 napra is egyetlen egy városba beragad, de az nem elég, mert akkor is tudja az ember, hogy akkor tovább kell lépni. De egyébként igen, ez egy jó dolog. Amikor elmúlt az ember 32 éves, akkor menjen vissza 3-3-3 hónapokra.
És mi az a top 3 pillanat, amit kiemelnél az utazásaidból? Bármi, ami mint egy ilyen filmszerű jelenet, ami az agyadból erőt tud szedni az emlékeidből, hogy ha valamiért ezért a három pillanatért érdemes volt élni és utaznod.
Hát nagyon sok pillanat van, mert igazándiból az utazásnak a egyik legfontosabb jellemzője,